A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott leveléből, az első fejezetből, a 12-től a 23-ig terjedő versekből. Mivel ez egy hosszabb ige szakasz, kérem, hogy a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa Isten igéjét. Kolossébeli gyülekezethez írott levél első fejezetéből, tehát 12. és következő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Olyan csodálatos ez a hitvallás, ahogy Pál apostol a Krisztusról tanít bennünket is, ahogyan a kortársaihoz is szólt. És mindig megrendülünk, amikor így tekinthetünk Krisztusra, aki már jelen volt a világ teremtésénél, aki az első szülött volt, időben se tudjuk felfogni a nagyságát, de leginkább, mint értünk, életét adó, megváltó Urat ismerjük, és próbálunk hozzá igazodni, tőle rendelt módon élni. És köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy ez a hatalmas fiú olyan közel jött hozzánk, közösséget vállalt velünk, belépett hajlékokba, együtt étkezett emberekkel, leült, és hagyta, hogy köré gyűljenek, egyetlen szavára embereket gyógyított meg, és tett csodákat. Milyen jó, hogy nem csak emlékezünk így Krisztusra, hanem az életünk része lehet. Hogy a Szentírásban megírt régi történeteknek van hozzánk szóló üzenete is. Milyen csodálatos a Biblia örökké ható szava. Erősítésül, reménységül nekünk is adatik. Azért könyörgünk hozzád most, kegyelmes Istenünk, hogy lelkeddel, szent lelked erejével szenteld meg ezt az órát, az igére figyelésünket, hogy ő tegye áldottá, és erősítsen minket a Krisztusról való hitünkben, meggyőződésünkben, reménységünkben. Ő érette az értünk meghalt és feltámadott. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írott levelében, valamint Lukács evangéliumának a 10. fejezetében, ahonnan a 38. és következő versekben így szól Isten hozzánk. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, tudnilik Jézus, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretett testvéreim, úgy gondolom, hogy bár néha közhelyszerűen hangzik, de igaz, hogy egy furcsa, felgyorsult időben élünk, és olyan sokszor úgy érezzük, hogy már-már a dolgok, a folyamatok összecsapnak a fejünk felett. Halmozzuk a teendőket, és az egész élet egy nagy rohanás. És aki nem tart lépést, az valamiről biztosan lemarad, vagy ha nem vállal túlórát, elküldik a munkahelyéről. Tehát röviden összefoglalva azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz ez, de hát ilyen az élet. Ilyen az élet, és nincs mit tenni. A felfokozott időket ugyanakkor, és ez nagyon fontos lenne, mindig kellene megpihenő, elcsendesedő időszakoknak követni. Még Isten is megpihent a teremtés után, a 7. napon. És úgy gondolom, hogy meg ahogy lehet hallani, és teológusok szokták mondogatni, hogy az a hét, amit mi hétnek nevezünk, ugye 7 napból áll, de igazság szerint 6 nap a pihenő nap mellett. Az nem véletlenül jelenik meg így a Szentírásban, mert az ember munkába állása, munkára fogása, az gyakorlatilag a 6. nap után már egy pihenő napra érett állapot. Tehát ha nincs pihenő nap, és folyamatosan kell tovább dolgozni, akkor nagyon lecsökken az erő. Szokták mondani a magyar nyelv rendkívül találékony, hogy az a ló, amelyik nincs kifogva időnként, az befogva sincs igazán, mert a munkakedv, a teljesítmény fogy. Tehát ez a 6 munkanapos teremtési rend, valószínűleg ebben sok igazság van, így teremtettünk, hogy ezt követően kell egy nyugalmi időszak. Isten azonban ezt a hetedik napot úgy áldja meg, hogy várja, hogy ezen a hetedik napon a megpihenésünk az ne csupán a munkából való kiállás legyen, hanem a vele való töltekezés ideje. Tehát letisztult gondolatokkal megpihenni, feltöltődni igazán az Istennel való közösségben lehet. Le lehet tenni Istennek a terheket, és reménységet, bátorságot lehet az előttünk álló következő hétre nyerni tőle. Gyakorlatilag az ember élet az egyik hetedik naptól a másik hetedik napig tart, és mindig Istentől nyerjük meg az erősítést. Eszembe jutott egy nagyon képes példa arra, hogy hogy lehet elválasztani ezt a kettőt, a terheket és a felüdülést. Gondoljuk el, hogy amikor a hordóban kifor a must és bor lesz belőle, akkor egy idő után leüllepedik a hordó aljára a seprő, ami haszontalan, ami nem a borhoz tartozik, már elválik a kettő. És akkor jön a borász, a vincellér, a boros gazda, és egy megadott időben, amikor eljön az ideje, átfejti a bort. Először lefejti, és utána újra meg újra átfejti, azért, hogy az tisztuljon, az szebb legyen, csillogóbb, tartósabb. És mindig kiönti azt a rosszat, ami nem odavaló, ami nem a bornak a része már, hogy megóvja azt, ami a fontos rész, a tiszta bor. Testvéreim, az életünk során nagyon fontosak a megpihenéseink, hiszen megtanulunk átértékelni dolgokat. Amikor valaki űzötten rohan a munkába, és este haza, és a gyerekekért, és főzni kell, és egyéb elfoglaltságok vannak, nincs mód arra, hogy átértékelje az életét. Ilyesmit csak a megpihenésekben lehet. És azt is folyamatosan tanuljuk a megcsöndesedések alkalmával, hogy értéktelen, fölösleges teendőket hogyan választhatjuk el az időtállótól, az értéktől. És a sok mindent felhalmozó évek után egyszer csak eljutunk oda, hogy belátjuk, milyen kevés kell. Milyen kevés kell ahhoz, hogy messzebbre lássunk, már az örök életbe is bepillanthassunk. És Jézus szavai is alátámasztják ezeket a jó állapotainkat, amikor azt mondja Jézus, arra tanít, hogy ne itt a földi létben gyűjtögessünk, ragaszkodjunk, legyünk egyre űzöttebbek és nehezebben élők, hanem gondoljunk az odafelvalókra a kincsgyűjtések idején. És egy másik történetben, amikor a bolond gazdagról szól, akkor mi is megrendülünk a szavaitól, hogy bizony, lehet, hogy még az éjjel elkérik a lelkünket, és semmit nem viszünk magunkkal erről a földről. Csak a hitet, a reménységet a cselekedeteinknek, és a földi állapotunknak a lelki részét, azokat magunkkal visszük. Tehát fontos a leüllepedés, a letisztulás, a megpihenés ideje Istennel, legalább olyan fontos, mint maga a munka. Jézus most belép ebben a felolvasott történetben egy konkrét helyzetbe. Aki meghívta, egy Márta nevű asszony, látjuk, hogy nagyon elfoglalt. Nagyon elfoglalt, és a napi aktuális sokféleségbe nyilván vezeti a háztartást, állatok vannak, vetemény, a napi rutin is nagy teher, és még erre meg is hívja Jézust, vendéget hív. Nyilván szorítja ez a felelősség, és nem akárkit hív meg. Három testvér volt, Lázár, Márta és Mária. Ők hárman Betániában laktak, és Jézus gyakran volt vendége ennek a háznak. Úgy tartják, hogy amikor fölment Jeruzsálembe, Galileából, ugye a nagy ünnepekre, akkor többnyire náluk szállt meg, mert Jeruzsálemhez közel van ez a helység. Tehát gyakran térhetett be korábban is hozzájuk, és ismerte, és szerette ezt a három testvért. Egyelőre a testvérek, most Mártára gondoljunk főleg, talán csak sejthették a szívük mélyén azt, amit nekünk ebben a gyönyörű hitvallásban Pál apostol összefoglal a kolossébeli gyülekezet számára, hogy Jézus Krisztusban lakik a teljesség, hogy az Atya ő általa szabadít meg minket a sötétségből. Márta tehát mindezeket csak sejthette, vagy ha nem is értette, azt érezte, hogy Jézus egy nagyon különleges ember lehet, nem csak jó barát, hanem gyógyító, csodatévő és az emberekért dolgozó. Később hallja majd magától Jézustól, hogy Jézus maga az élet, és aki hisz ő benne, ha meghal is él. Most minden esetre a betér hozzátok ő állapota van, pillanata jön el, és egy családi vendégség bontakozik ki hirtelen, ahol a nők dolga az asztal körüli szolgálat. Márta felelősségteljes, és teszi is a dolgát. Ugyanakkor azt látja, hogy a testvére, Mária nem segít neki semmiben, hanem Jézus lábához ül és hallgatja őt. És Jézus látja mindezt. És csodálatos pedagógiája Jézusnak itt is látható. Megdicséri Mártát, hogy milyen sokat tesz, mennyit dolgozik, aggodalmaskodik, nyugtalankodik. Aztán szűkíti ezt a kört. Azt mondja, valójában kevésre van szükség. És aztán még jobban leszűkíti, amikor azt mondja, hogy valójában csak egyre, csak egy dolog a fontos. Nézzük meg tehát ezt a történetet egy kicsit mélyebben bizonyos szempontok szerint. Az első, amit leszögezhetünk, hogy milyen könnyen azonosulunk mi magunk is Márta szerepével, aki túlterhelt, aki sokat tesz, aki reggeltől estig dolgozik, aki hordozza a mindennapok terhét, és a mindennapok áldozatává válik. És az elnehezült hétköznapok egymás utánjában az ő számára nincs idő megpihenni. Nincs idő emlékeztetni magát a teremtés történetre, hogy Isten hogy szabta meg az emberi munka, és szent pihenés, szent nyugalom idejét. És amikor Krisztushoz fordul, nem csak, hogy panasz hagyja el az ajkát, hanem egyenesen kérdőre vonja az Urat, a vendéget. Abból a helyzetből, hogy ahogy énekeljük, ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt. Ez Márta, és itt áll előttünk. Jézust kezdi bírálni. Erre mondják, hogy ez a kivetítés, amikor nem tudja a saját baját kezelni, és megtámadja azt, aki egyáltalán nem vétkes. És azt mondja Jézusnak, hogy miért nem szólsz neki, hogy segítsen? Hát nem látod, hogy nem csinál semmit, és minden én rám szakad? Ez pontosan egy olyan helyzet, testvéreim, amikor ilyen sokszor van, talán még hívő embereknél is, hogy föltesszük, elhangzik a kérdés, miért engedi ezt meg Isten? Hát ha én az ő kedvelt gyermeke vagyok, akkor hogy lehet, hogy aki mellettem van, meghal? A súlyos, fájdalmas betegségből nem tud meggyógyulni. Miért engedi meg ezt Isten? Miért engedi meg Jézus, hogy Mária ott üljön a lábánál, és ne segítsen nekem, gondolja Márta, és olyan nagyon értjük őt, megértjük őt, mert mi is, ahogyan ő, és ez nagyon fontos üzenete ennek a jelenetnek, mindent az élet terhe felől értelmezünk. Mi magunk is nagyon gyakran, olyan sokszor lehet hallani elégedetlen és morgolódó embereket, akik mindent, az egész életet a saját személyes problémáik felől nézik. És ne ítéljük ezt el, mert nagyon nehéz másképpen látni az életet, hogy derűsebben, reménytelibben szóljunk egymáshoz, vagy tekintsünk magunkra. Igen, a gyökér probléma az, hogy a fizikai valóságban az emberélet nehéz és teher. És látjuk, hogy akkor sem könnyebb, ha maga az Úr ül az asztalhoz. Ha bekopog, ha belép, ha enged a meghívásunknak, ha ott Jézus a vendég, hogyha a Szent lép be az ajtón. A vele vacsorálok, és ő én velem, mondja ezt a Jelenések könyvében. Íme itt van, és én mégis neki támadok, elégedetlen vagyok, fáradt vagyok, tele vagyok az élet terhével. Milyen sok ember él végig egy egész életet ebben az eredendő szenvedésben, testvéreim. Hát Pál apostol nem így volt, amikor azt panaszolja föl, hogy tövis adatott a testébe, egész életében beteg emberként járta a világot, és valós szenvedések, valós nehézségek azok, amelyek sok embert megterhelnek. És Jézus nem legyint ezekre, hanem azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik terhet hordoztok, és ha nehéz az az iga, az a járom, akkor helyette vegyétek föl az én igámat, mert az könnyű és gyönyörűséges. Ilyen az élet, mondanánk, minden ember szenved valamitől, de van mégis, és ez a történet arra tanít, amitől elhordozhatóbbá válik a teher. Még akkor is, ha mindent a bajok felől szemlél az ember, az egész életét, megkönnyebbednek, meg kisebbednek a bajok. És ezt ismeri föl Mária, a másik. Ez az a jobbik rész. Ez az a rész, amit nem bont ki Mária vagy Jézus, de a sorok között olvasva pontosan értjük. Mert nézzük meg a jobbik részt, hogy mi lehet az. A letisztult lelkiállapot, vagy a jó sorrend megtalálása, vagy a terhek könnyítése, hogy ne csapjanak össze a hullámok az emberek feje fölött. Van egy nagyon egyszerű titok ebben a nagyon hétköznapi, nagyon egyszerű történetben. És ezt a titkot Mária úgy tűnik most tehát, hogy ismeri. És ez így hangzik. Mária először Jézust hallgatja. Mária először Jézust hallgatja. Márta beszél, szól, neheztel, bírál, szenved. Bírálja Jézust is, és a másik embert is. Márta pedig Jézust hallgatja. Márta meg se szólal a történetben, mert a nyugalom forrása, a feltöltődés alkalma, kairosz, a kellemes ideje, az, testvéreim, az az, amikor Jézust hallgatjuk. Az igében szól hozzánk, és Isten igéje élő és ható. És a élő és ható ige itt a történetben, mint a testélet ige jelenik meg. És ő lehet minden dolgunk forrása. Nem a személyes problémáink, hanem az, amikor Jézus beszél, amikor ő szól. Az a feltöltő erő, a megnyugvás, amit Márta tesz, az mind múlandó, nem fogja elvinni oda átra. És amit Mária tesz, az azért örök, azért mondja Jézus, hogy nem vétetik el tőle, mert Jézus Krisztus tőlünk soha nem vétetik el, testvéreim. És a nagy kérdés az, és a történet kulcsa az, hogy ki irányít ebben az asztal közösségben? Az ember, Márta, vagy Jézus? Ez a kulcsa ennek a rövid történetnek. Jézus betér hozzájuk, Jézus szól hozzájuk, beszél, és azt látjuk, hogy egyszer csak ő lesz a vendéglátó. Ő lesz a vendéglátó. És akit az asztalához fogad, akik figyelnek rá, azok egyszer csak fölismerik azt, hogy hát minden átértékelődött, és ők, ahogy a költő mondja, egy gazdag úr vendégei voltak. Milyen nagyvonalúan ajándékoz Jézus. Önmagát adja minden asztal közösségben. Gondoljuk csak el az Emmausi tanítványokat. Mikor felismerik a kenyér megtöréséről, azok a megfáradt Jeruzsálemből órákat gyalogoló tanítványok egyszer csak arra emlékeznek, hogy ízott a lelkük, a szívük, és erőre kapnak, és visszamennek Jeruzsálembe, mert Jézus bevonta őket az asztal közösségébe. Vagy Zákeus, aki felismerte, hogy valójában akkor lett üdvössége az egész háznak, amikor Jézus az ő asztalához leült, és eközben ő ült le Jézus asztalához. Vagy az 5000 embert, akit úgy táplált jelképesen a kenyérrel, önmagával, hogy jól lakottak, úgy keltek föl, hogy még maradék is volt. Vagy mint feltámadott, megjelenik a tópartján, és nem csak a hal sül, és várja őket a friss kenyér, hanem élettel és céllal tölti fel mindazokat, akikkel együtt eszik. És most Máriát, aki megértette, hogy itt valami olyasmi történik, ami sosem vétetik el tőle, maga Jézus Krisztus. És Mária lesz Jézus vendége, és Márta vendége volt Jézus. De bízunk benne, hogy ő is megértette végül is az asztal közösség célját, hiszen utoljára nézzünk egy pillantást, vessünk egy pillantást arra, hogy mi is volt a folytatás. Nem sokára meghal Lázár, a testvérük, és ők ketten, Mária és Márta Jézust várják, és mondják neki, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Így panaszkodik az elébe futó Márta, és a sírnál várakozó, gyászoló Mária. Jézus pedig akkor mondja nekik, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal, is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hát hiszed-e ezt? Mert ez a jobbik rész. Ő maga a jobbik rész. A feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki ma is így szól hozzánk, és hív az ő közösségébe, hogy erőnk legyen a mindennapokhoz, hogy reménységünk legyen. Hiszed-e ezt? Hiszek, Uram Jézus. Adja Isten, hogy így szóljon hozzánk minden napon, és kérjük őt, hogy segítsen, hogy életünket ne a terheink felől, hanem tőle elindulva éljük és érezzük. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltunk és Urunk, eléd jövünk most imádságos szívvel, és leborulunk előtted, hogy te méltatod az embert arra, hogy mint egy hatalmas úr, mégis eljöttél közénk, és belépsz a hajlékainkba, és asztal közösségbe hívsz bennünket, és megállítasz bennünket a rohanásban, a kapkodásban, az ilyen az élet mindent feladó helyzeteinkben, amikor úgy érezzük, hogy nincs kiút, és elcsöndesedésre hívsz, és magadra mutatsz, szeliden és úgy, hogy segíts nekünk, hogy reménységet adj, és megkérdezed, hiszed-e, hogy te magad vagy az élet, és mi tőled és belőled és általad töltekezhetünk fel, úgy, ahogyan azt a teremtésben a mennyei atya egykoron megálmodta és elgondolta, hogy 6 napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat, de a 7. nap az legyen a tied, az az Úrnak napja. És nem a semmit tevés miatt, hanem amiatt, hogy közösségbe legyünk veled. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy erre ma is emlékeztettél, és tanítasz, hogy te legyél a dolgaink mélyén az a forrás, annak a reménységnek az eredője, amely segít nekünk abban, hogy ne csak rohanjunk, hanem töltekezzünk és reménykedjünk is. Eléd hozzuk most a gyülekezet lelki pásztorának és családjának a életét, akik most szabadságon vannak, áld meg őket ezekben a napokban is, és áld meg a gyülekezetet, áld meg közülünk mindenkit, aki siet, hogy legyen ideje elcsöndesedni, és segíts nekünk abban, hogy újra és újra minden napon a tőled jövő csodálatos életindulásokat nyerjük meg arra a napra, így legyen hálás szívvel minden napunk. Eléd jövünk most személyes imádságokkal is, a csendességben, és könyörgünk hozzád, hogy hallgasd meg most kinek-kinek a saját személyes ügyét, Urunk. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod egyéni imádságainkat is. Amen. Szeretett testvéreim, most pedig imádkozzuk hangosan az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi életet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.